Isten igéjét olvasom a már felolvasott 42. fejezetből, amely Ézsaiás könyvében van megírva, onnan is most az első 4 verset. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Köszönöm. Vannak olyan időszakok az életünkben, amikor azt érezzük, hogy kicsúszott lábunk alól a talaj. Akkor azt érezzük, hogy az életünk romokban hever. És arra vár, hogy valaki jöjjön, valaki segítsen. De ha nem is élünk most ilyen nehéz napokat, vannak az életünknek olyan területei, amelyeket úgy kell hordoznunk, hogy folyamatosan velünk maradnak ilyen és hasonló kérdések. Uram, hogyan lesz ebből egész? Uram, mit tudsz te ebből kihozni? Tudsz-e, akarsz-e életemnek ezen az adott területén csodát tenni? És ezekkel együtt kell élnünk, s majd egyszer, amikor már nem csak tükör által homályosan látunk, sok mindent megértünk. Megszületnek a kérdéseinkre a válaszok, vagy már nem is lesznek kérdések. Mert hisszük, hogy Isten lesz minden mindenben. És addig reményt keltő, vigasztaló ezt az igeverset hallani. A megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécsest nem oltja el, hűen hirdeti a törvényt. Ez a profécia itt a 42. fejezetben körülbelül 2500 évvel ezelőtt szólalt meg először, Izrael babiloni fogságának az idején. Súlyos történelmi időszaka volt ez Izraelnek, mert bálványimádóvá lett, és a hűtlenségében is önhitt nép ellenségei kezébe került. A fogság az engedetlenség következménye. Izrael nem lát a szemével, nem hall a fülével. Hiába hirdették a próféták Isten szavát. Nem tért meg. A terjeszkedő keleti nagyhatalmak áldozatai lettek. Deportálták őket Babilonba hosszú évtizedekre. Igen, Isten megengedte ezt a próbát. És ebben a helyzetben kezdi el Ézsaiás hirdetni Isten kegyelmét, a fogságból való szabadulás ígéretét. A fogságban egy megtört életű népnek szól ez az ige, de többről van itt szó, mint egy adott történelmi helyzetről. Mert ez a profécia századokon át ívelve beszél egyrészt a mindenkor emberéről, rólunk, hogy az ember hajlamos arra, hogy a személyes helyzetén, a népe és egyháza állapotán mérje, hogy kicsoda az Isten, hogy milyen nagy ő. És közben pedig könnyen elfeledkezik bűnéről, és ennek következtében elhomályosul látása, süketté válik, csüggett lesz. Másrészt konkrétan a megígért szabadítóról, Jézus Krisztusról is szól ez a profécia. Ma már szinte mindenkinek meg lehet keresni az interneten az arcképét. Ebben a mai proféciában Jézusról hallhatunk. Az ő lelki arcképét láthatjuk itt meg, az ő lelkiségét. Természetesen nem egy fényképre kell gondolnunk, amely Jézus fizikai arcát örökítette meg, hanem arról, hogy ki ő. Erről jövendő itt a proféta már az ő születése előtt, évszázadokkal korábban. Nagyon fontos, hogy tanulmányozzuk ezeket az igéket, mert ebből ismerhetjük meg őt. Ezebből tudhatjuk meg, hogy milyen Isten. Jézus maga mondja, aki engem lát, látja az atyát. Ha szeretnénk látni Istent, Jézust kell látnunk. Ha szeretnénk őt követni, vele élni, őt szolgálni, vegyük kezünkbe a Bibliát, és keressük, kutassuk őt ott, az Isten kijelentett szavából. Mert ki vagyunk téve a kísértésnek, veszélynek, hogy saját felfogásunk szerinti Istenünk legyen, Jézusunk ki legyen. Olyan, amilyennek mi képzeljük el, amilyennek mi szeretnénk látni, vagy éppen felruházzuk emberi tulajdonságokkal, vagy kedves, vagy kevésbé kedves tulajdonságokkal. És ilyenkor érthető, hogy nem szól hozzánk, hogy nem tapasztaljuk az ő valóságát, és nem találkozunk vele, mert elmegyünk mellette. Isten többször figyelmeztet bennünket, többek között az első parancsolatban, hogy vigyázzunk. Így szól, ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Nem elég Istent emlegetnünk, hanem úgy kell őt ismernünk, ahogy ő a Szentírásban kijelenti magát. Megdöbbentő az, hogy Jézus Krisztus kortársai, akik nagyon várták a Messiást, nem ismerték fel őt. Elmentek mellette, mert egy más fénykép volt a fejükben arról, hogy kicsoda őt, mint ahogyan Isten jóval korábban már kijelentette, hogy ki lesz az, akit elküld. És így a mai este arra hívlak benneteket, hogy először csak, hogy gyönyörködj abban, hogy az Isten, az Atya hogyan mutatja be itt Jézus Krisztust. Először csak erre hívlak. Másodszorban pedig majd arra, hogy mit válaszolsz arra, ahogy a ma este Isten bemutatja nekünk Jézust? Mi lesz a mi válaszunk erre? Ez a két pont van ma előttünk. Tehát figyeljük először azt, hogy hogyan mutatja be Isten Jézus Krisztust. Gyönyörködjünk benne. Így kezdődik ez a szakasz. Ez az én szolgám, akit támogatok. Választottam, akiben gyönyörködök. Ha a szolga szót halljuk, akkor először egy olyan alattvaló van előttünk, akinek kötelességei vannak, amelyet el kell végeznie. Ez a minimum és maximum. Nem szokták őt ezért dicsérni, dicsőíteni, meg végképp nem. A hősöket igen, de a szolgát dicsőíteni nem. És mégis Isten, az Atya úgy mutatja be itt Jézust, ahogy a korabeli királynak a felkenetése szokott történni. Isten úgy mutatja be őt, hogy kézen fogva vezeti. Azt mondja, lelkemmel ruházom fel, és bemutatja királyhoz illő módon, és közben szolgájának nevezi. De ez nem megalázó. Ellenkezőleg azt jelenti, hogy a szolga az Úr bizalmasa, a terveibe beavatott, a mennyei tanácsos része. És azt mondja, hogy az ő uralkodásának célja. Benne ajándékozom meg szövetségemmel népemet. A szövetség ajándék. És így, ahogy így bemutatja Jézust az Atya, kicsit vissza kell most ugornunk, hogy a nép hogyan él ebben a szövetségben. A 36. fejezetben Asszíria királya már Júda összes városa ellen felvonult, bevetette azokat, és elküldi a kincstárnokát Jeruzsálembe Ezékiáshoz, és azt mondja neki, hogy Egyiptomra úgy tekintesz, mint akiben bízhatsz akire támaszkodhatsz, akkor úgy jársz, mint a törött nátszál, amire ha rátámaszkodik, az ember elreped és átszúrja a tenyerét. Vagyis Asszíria királya úgy tekint Izrael népére, Isten szövetséges népére, mint egy törött nátszára. Semmibe veszi, semmibe nézi. De ez a szolga király, akit Isten mutat be, másként tekint Izraelre. A megrepett nádat nem töri el, a pislogó mécses nem oltja ki. Miközben a nátszál, ami egy botként alkalmazható eszköz volt a fáradt vándornak, a betegembernek, a sántának, ha megrepett, már nem töltötte be a rendeltetését, nem tudtak rá támaszkodni, nem tudták használni. S a nád egy ingoványos talajon növő növény, ami büszkén öntudatosan tör felfelé, minél magasabbra, annál jobban ki van téve a természet erejének, az időjárás viszontagságainak, mindig arra fúj ez a nád, amerre a szél, és különösen, ha magára marad, könnyen kiszolgáltatottá válik, és könnyen ketté törik. A pislogó mécses pedig, ha fellobban, hol szinte elalszik, csak kormoz. Világítani már nem világít, éppen csak pislákol. Érdekes, hogy Asszíria királya is azt mondja Izrael népére, hogy olyan, mint egy megtört nád, és a szolga király is elismeri, hogy tényleg megtört nád, Isten népe. De az egyik még semmibe veszi, a másik valami egészen mást kezd ezzel a néppel. Mert mind a két kép a mulandóság és a kicsinség kifejezője. A megtört nád eldobják értéktelen, a pislogó mécsest eloltják. Mégis, akit az atya így mutat be, mint szolga király, jön a megtört nádhoz, a füstölgő mécseshez. Jön a mi emberi életünkhez. Milyen csodálatos lehetett ott tudni a fogságban, hogy a porszemembernek Isten szabadítást készít, kedvezést ad, odahajol, különös módon bánik veli, mert ilyen az életünk, nád és mécses. Jézust mégis elküldi az atya azokhoz, akik fáradtnak érzik magukat, azokhoz, akiknek nem sikerült valami, akik súlyos betegséggel küzdenek, akik valamilyen függőségből szeretnének szabadulni, akiknek gyász van a szívükben, mert elvesztettek valamilyen fontos személyt, vagy hozzáteheted, hogy mi az, ami miatt a te életed pislogó mécses, vagy megrepett nád. Mert Jézus jött, hogy a megrepett életünk ne repedjen tovább. A megszakadt szívünk ne szakadjon tovább. A pislogó hitünk fellobbanhasson. Ha valakinek csak olyan gyenge és erőtlen a hite, mint a pislogó mécses, amely ugyan gyújt világosságot, de csak keveset, az Úr ezt is megbecsül és elfogadja. Péter megtagadja Urát. Az emmausi tanítványok csüggetten mennek útjukon, mert a hitük csak pislogó fény. A kegyelem azonban nem oltja el ezt a hitet, hanem megerősíti és alkalmassá teszi arra, hogy később nagy dolgok történjenek általa. Ha meg is tört, ebben a kegyelemben felegyenesedhet. Testvéreim, ha ő jelen van az életünkben, akkor sem kerülnek el bennünket a nehézségek. Van akkor is, amikor összetörettetünk. De megváltozik az életünk alapja, ha ezt a szolga királyt igazán megismerjük. Már nem ingoványos talajon állunk. Mert igen, az Úr szeretete nélkül ingoványos talaj lenne az életünk alapja, ami sodródik és pusztulásba vezet. De Isten szeretetével valami egészen más. Ezt szemlélteti az Ószövetségben Illés próféta élete. legendás, nagyhitű, félelmetes tekintélyű, csodatevő prófétáját jól ismerjük Istennek, és összeroppan. Megreped, elcsügged, elerőtlenedik, kimenekül a pusztába, sőt, meghalni kíván. Ám Isten felhívja őt a hegyre, a vele való találkozásra, hogy megvigasztalja, hogy megerősítse, hogy a lelki szemeit megnyissa. És a hegyen kitör a szélvihar, szaggatja a sziklákat, majd tűzvész sodor végig. Földrengés rázza meg. Illés pedig egy barlangban vészeli mindezt át, és csak a legvégén találkozik az Úrral. Mert a hatalmas Istennek van arra ereje, hogy szélviharban, tűzvészben, földrengésben jöjjön és érjen el bennünket. De itt egy halk és szelíd szóban Jézus mondja, nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsen. Oly annyira, hogy értünk, Jézus Krisztus maga is megrepett nátszállá, füstölgő mécsessé, emberré lett. Beleszületik egy szegényes istálóba. Rövid földi útján végigéli a nélkülözés szenvedést, kitaszítottságot, és végül nátszál élete megtöretik a kereszten értünk. De nem azért, mert gyenge, hanem mert nekünk gyengéd Istenünk van. Gyöngéd szeretettel van mindenki iránt. Irántod, aki most itt ülsz. Azt mondhatod, mit kezdhet Isten egy megtört náddal, egy pislogó mécsessel. Amikor sokszor a következő lépés sem látom, vagy ha látom is, nincs hozzá erőm, vagy azt érzed, nem visz tovább a lábad. Mit kezdhet ezzel Isten? Amikor már a válaszunkra sincs szüksége, akkor ő jön az ő jelenlétével, a vigasztalan választalanságba. Amikor lépni nincs erőnk, akkor ő a karját nyújtja felénk, és kézen fog. Kézen fog bennünket, mert nem akarja, hogy összetörj, nem akarja, hogy feladd. Nem akar elveszíteni, hanem meg akar ajándékozni lelkével. Veled akar lenni, és vezetni téged. Kérdez minket ez az ige. Hogy vagyunk mi a magunk töredezettségével, pislákolásával? Várjuk-e Istent, hogy jöjjön és kézen fogjon? És hogy bánunk egymással, amikor a másik megtört, amikor a másik pislákol? Tudunk-e szeliden, az Istentől kapott erővel, de gyengéden egymáshoz fordulni? Mert itt mutatkozik meg, hogy valóban Isten népe vagyunk, hogy így tudunk egymáshoz fordulni, és így tudjuk ember voltunkat is Isten elé vinni, együtt az ő jelenlétébe. Ilyen a mi Istenünk, kézen akar fogni, velünk akarja az életünket végigjárni, mély, bensőséges kapcsolatban. A második ponthoz érkeztünk, hogy mi mit válaszolhatunk Istennek erre a gyöngéd szeretetére. Sokszor ezt az igeverset csak eddig halljuk, igéskártyákon is csak eddig van. Megrepett nátszálat nem töri el, a füstölgő mécses nem oltja ki. De bizony ez folytatódik. Hűen hirdeti a törvényt. Hűen hirdeti a törvényt. Hogy is van, hogy férhet meg egymás mellett ez a gyengéd szeretet és a törvény? Csak Jézusból kiindulva értjük meg ezt a titkot. Mert amikor Jézus igazán hűen hirdeti a törvényt, nem azért hirdeti, hogy átgázoljon, nem azért hirdeti, hogy megsemmisítse, hanem azért hirdeti az igazságot, hogy irgalmazzon. Mert a szívéből árad a szeretet, mert ő maga a szeretet. Isten azt akarja, hogy az ember, akit a saját képmására teremtett, te és én, mi, mint Isten népe, a vele való életközösségben éljünk, hogy egyre inkább megismerjük őt, ráhallgassunk, és őt dicsérjük. Az irgalom, az elesettek felemelése nem azt jelenti, hogy Jézus engedékeny lenne. Azt gondolom, hogy leggyakrabban mi itt megyünk el Jézus mellett. Amikor olyan Jézus kép él a fejünkben, hogy ő kenyérre kenhető, hogy ő elnézi a bűnt, hogy ő megalkudozik életszentség tekintetében. Jézus ezt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. A negyedik vers pontosan erre utal, nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Pontosabban fordítva, Ézsaiást idézi majd Máté. Mit jelent ez? Hogy Jézus betölti a törvényt, miszerint a bűn zsoldja halál. Érvényt szerez. A kereszten magára veszi a mi bűneink büntetését, hogy mi bocsánatot kaphassunk a bűneinkre, hogy újat kezdhessünk, hogy átformálódhasson az életünk az ő kegyelmében, az ő gyengéd szeretetében. Mert ő hűen és igazán hirdeti a törvényt, mert ő azért jött, hogy a törvénnyel való viszonyunkat is helyreállítsa. Mert a törvény eredeti terve az volt, hogy védje az életet. Védje a te életedet, a mi életünket, mint Isten népének, az életét védje. És ha úgy gondolsz Isten törvényeire, hogy ő véd, hogy az véd téged, akkor már nem akarod a bűneidet takargatni. Akkor már nem akarsz a bűneiddel megalkudni. Akkor már nem akarsz a bűneiddel együtt élni. Mert tudod, hogy távol tart Isten gyöngéd szeretetétől. Mert tudod, hogy távol tart Isten valóságától, az ő hangjától, az ő szerető tekintetétől. És mit tesz Ézsaiás, amikor Isten szól és szól hozzá, és ő háttal van és megy? Nem ítélkezik a név felett ő sem. Sőt, saját magát is megszólítja. Ezt mondja. Az Úr, aki ellen vétkeztünk. Ézsaiás úgy van együtt a néppel, hogy egy a nép közül, és ezzel, hogy így megvallja, hogy együtt vétkeztünk, könyörög is. Hogy jöjj, Szentlélek, nyisd meg a szemünket, nyisd meg a fülünket. Cseleked, Urunk, hogy meglássuk szabadító hatalmadat. Cseleked, hogy a nehéz időkben, amikor azt éljük meg, hogy kirabolva vagyunk, hogy kifosztva vagyunk, talán megkötözve, talán rabságba érezzük magunkat, akkor is, hogy jogos a te ítéleted. Mert a próféta tudja, hogy Isten jogos ítélete vezeti el a népet az életre, és nem a halálba. Mert ha megértem Isten szavát, megértem azt, hogy ő mit akar az életünkkel, akkor már nem fogunk félni tőle. Mert mit tett Izrael? Miért kellett ilyen erővel megjelennie Istennek, és a prófétának ilyen erővel ott lennie? Izraelt, akit Isten a maga számára választott ki, fiává fogadta, a legnagyobb méltóságba emelte önmagáért atyai szeretetből, megfeledkezik uráról. Szövetséges társáról, nem figyel rá, távolodik, és nem itt egy-egy törvény megszegéséről van szó, ezek is benne vannak, hanem a szövetség megszegéséről, hogy a választott nép eldobja identitásának magját, hogy ő az Úré. Magát nem tartja az Úr tulajdonának, nem tartja elkülönített szent papságnak. Azt mondja az egyik írásmagyarázó, hogy ez a lelkület, ez Isten szentségének a megcsúfolása. Amikor elfeledkezek arról, hogy én Isten tulajdona vagyok, hogy én az övé vagyok, hogy én hozzátartozom, bármi történik. Mert hát Babilonban nagyon sok gyönyörű bálványszobor volt. És a nép igenis elkezdett kézzel csinálni szobrokat, és azokban bízni. És mielőtt megszólal ez a prófécia a 42. fejezetben, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, a pislogó mécses nem oltja el, tudjátok, mi van a 41. fejezet végén? Az, hogy Isten perel a bálványokkal. Isten perel a bálványokkal, nem akárhogy. Mert hogy itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, hogy kinek van jogos igénye arra, hogy a nép imádja őt. Értjük ezt? Hogy kinek van jogos igénye a szívedre, az ő népének a szívére. És Isten, ahogy perel a bálványokkal, így leleplezi őket. Figyeljük egy kicsit még, nem sokára a végére érek, és hiszem, hogy figyeltek, csak hogy ez így nagyon, nagyon jól meg tudja értetni velünk ennek az igének az egész kontextusát. A fő kérdés ezen az Isten tiszteleten, hogy a te szíved kitől várja az életerőt, az életszeretetet, az élni akarást. Kitől vagy mitől? Mert ahogy leleplez Isten a bálványokat, három dolgot mond róluk. Három dolgot, ott a 41. fejezet végén, a 21. verstől. Azt mondja, hogy imádhatod a bálványokat, ha megmondják a jövendőt úgy, hogy be is teljesítik. Imádhatod a bálványokat, ha megmagyarázzák a múltat, az elmúlt események értelmét megfejtik. A harmadik pedig, imádhatod a bálványokat, ha bármi jót vagy rosszat a jelenben megcselekszenek. Értjük ezt? Imádhatod a bálványokat, ha van hatalma arra, hogy az életed múltja, jövője és a jelenében, a te életedben történjen szabadítás, a te életedben történjen olyan dolog, amire igazán vágysz. Mert hogy a nép elcsüggett, és a bűne az, hogy nem hisz Isten hatalmában. Nem várja a reménykedve, hogy Isten majd készül tenni valamit. És Isten azt mondja, hogy fordulj el ezektől a bálványoktól, mert ők nem tudják rendezni a múltadat, nem tudják rendezni a jövődet. És tudjátok, mi a bálványoknak a legnagyobb hazugsága és csapdája? Meglop attól, hogy jelen legyél a jelenben Istennek. Hogy most jelen legyél, mert vagy a múltad körül forgat, mert nem tudja rendezni, vagy a jövőtől való félelemben, rettegésben tart, mert nem tud ígérni szabadítást és megoldást. Mi tart fogságban? Mi a te bálványod? Milyen bálványképekre tekingetsz? Ugye azt szoktuk mondani, hogy mi az, amiből te várod az élet erődet, az élet szeretetedet? A pénzből, a hatalomból, egy nő szépségéből, egy férfi jelenlétéből? Vagy éppen önmagad megvetése miatt vagy fogságban? Mi az a bálvány, ami meglök téged attól, hogy jelen legyél Istennek? Hogy ki tud előtte tárni a szívedet? Hogy elkezd meglátni, hogy kicsoda ő? Mert a népnek arra volt szüksége, hogy a szíve megtisztuljon. Boldogok a tiszta szívek, mert ők meglátják az Istent. És hogyan maradhat tiszta a szívünk? Hogyan lehet számunkra a látásunk nem elhomályosult? Hogyan lehet nyitva a szívünk Istenre, ha gyakoroljuk a bűnvallást? És hogyan történik ez? Ézsaiás mit tesz? Amikor a nép folyton a bálványokra tekint, és onnan várja az életének a megoldását, akkor ő mit tesz, vagy Isten mit tesz Ézsaiáson keresztül? Elkezdi a nép szemét, lelki szemeit a szabadítóra irányítani. Ez az én szolgám, akit támogatok, akiben gyönyörködök. Emeljük ezen a mai estén tekintetünket a Golgota hegyére, Krisztus keresztjére, mert onnan jön hozzánk Isten szabadító hatalma, szabadító ereje. Bármilyen fogság van az életedben, bármilyen pislágolás, bármilyen megtörtség, a keresztről jön a gyógyító kegyelem. Mindazt, ami megbetegíti szívedet, vidd oda a kereszthez, hogy ő belépjen, hogy ő bekötözze sebeidet, hogy enyhítse szíved fájdalmait, csendesítse le gyöntrő gondolataidat, hogy szabaddá válj, őt dicsérni és őt imádni. És hát mi lehet a válaszunk? Hogy döntünk. Senki nem dönthet helyettünk. Igenis, döntenünk kell, hogy tekintetünket a bálványokról, a hamis reményektől, erőforrásoktól Krisztus keresztjére szegezzük. Szólítsd meg őt, közeledj hozzá. Az ő keresztjénél élő víz folyik. Hagy vigye, ami fáj, és hagy tisztítsa, ami beszennyeződött, bemocskolódott. És nem kell a fájdalmas múltadban élni, és nem kell a jövőt keresni, és attól aggódni, félni. Mert eltékozolod a jelent. Hanem menj oda hozzá, vald meg előtte bűnedet, ő elbírja, bármi legyen a szívedben. És fogadd el bocsánatát, nem vagy nagyobb tőle. A büszkeség sokszor azt mondja, hogy olyan nagy a vétkem, hogy nem bocsáthatja meg. Merj teremtmény lenni előtte, mert ő a teremtő. És hív szent lelkét, hogy másképp tudj tekinteni önmagadra, világra és Istenre. Mert ő azért jött, hogy életünk legyen, hogy éljünk, hogy tudjunk ebben a földi létben örülni egymásnak, a saját életünknek, hogy dicsérjük őt, hogy zengjen az énekünk neki. Mit tehetünk? Megragadjuk az ő ruhája szegélyét, mert egyedül ő tud segíteni, amikor a bűn fogságába vagyunk, amikor a halál fogsága jön közel hozzánk, amikor a bűneink erejével nem tudunk mit tenni, és amikor a veszteségeink vannak. Kiáltsunk hozzá, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te nagyon jól látod azt, hogy hol van az a terület az életünkben, ahol ember nem tud segíteni. Ahol mi magunk is újra és újra falakba ütközünk. Bármennyire próbálkozunk, bármennyire szeretnénk szabadulni, bármennyire szeretnénk a Te törvényeid szerint élni, újra és újra csak azzal találkozunk, hogy nincs kiút. Kiáltunk most hozzád, Dávid fia, Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtam. Rád emeljük tekintetünket, eléd hozzuk szívünket, hogy tisztíts meg, hogy leplezd le minden bálványt, amit úgy megtörünk a szívünkben, amire csak úgy a szemünk sarkánkból, de úgy tekingetünk. Nézzünk rád is, meg ezekre a kis bálványokra is. És te látod, hogy sokszor nincs erőnk, mert ezek nagyobbak tudnak lenni nálunk. De segítségül hívjuk a te nevedet, hogy törd össze ezeket az életünkbe, hogy ne függjünk ezektől, hogy ne ezek határozzanak meg, hanem a te szereteted, a te kegyelmed, a te irgalmad teljesen mossa át és töltse be a mi szívünket, hogy szabadok legyünk, Szentlélek, jöjj, mert ahol te vagy, ott szabadság van. Ott leomolnak a falak, ott a sötétséget elnyeli a virágosság. Ott a küzdelemből, a feladásból, a meghalni akarásból élet születik. Jöjj, Szentlélek, és fújj át rajtunk. Teremts bennünk életet, új életet, amely rád tekint, Jézusunk, amely benned gyönyörködik, amely neked hódol, adj olyan szívet nekünk. Megvalljuk, hogy mi a tiéd vagyunk. Senki és semmi el nem választhat a te szeretetettől, Úr Jézus Krisztus. Hozzád tartozunk. Mert te kifizetted értünk az árat. A bűnnek a fogságából, a halálnak a fogságából. Minden lelki nyomorúságnak, betegségnek a fogságából te megszabadítottál. És mi a tiéd vagyunk, a te néped vagyunk. Köszönjük, hogy ebben megerősítesz ma este. Légy áldott ezért, hogy a szövetségedet te nem szeged meg. Te nem bontod fel, te nem bánod meg, hanem megújítod velünk. Dicsérünk és magasztalunk ezért, mert a te szövetségedben békesség van, élet van, irgalom van, megbocsátás és szeretet, amire valójában szomjazik a szívünk. Imádunk téged, atyánk. És magasztalunk téged. hogy újra és újra visszaszeretsz magadhoz. Hogy eléred a mi szívünket. Légy áldott ezért. Hozzuk eléd a te népedet, gazdagréti gyülekezetet, a körülöttünk élőket, az országunkat, a háborúban szenvedőket, és mindazokat, akik a rabság falaival küzdenek. Hogy Szentlélek Isten, jelenj meg, és a halálból legyen feltámadás. Jézus Krisztus arcát ragyogtasd fel, és mi megragadjuk a kezedet, Jézus, és veled járjuk utunkat, hiszen így tanítottál imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Amen.